Konzervatívok, patrióták, szuverenisták, nacionalisták. Szélsőjobboldaliak, radikálisok, populisták, sovinisták. Egymást érik a különböző hangvételű, de mégis ugyanazokra a jelenségekre utaló kifejezések a közbeszédben, pláne a június 9-i európai parlamenti választások után. A mai kérdés tehát a következő: minek nevezzük ezeket? Mit tartunk szélsőjobboldalinak, és mi köti össze azokat a pártokat, akiket ide sorolunk? Mennyire lehet radikálisokról beszélni akkor, amikor mainstream lett a szélsőségesség? Hogyan hivatkoznak magukra Orbán Viktorék, és ezzel szemben a szakma hogyan látja őket? Ezekre fogom kérdezni a mai adásban Hunyadi Bulcsút, a Political Capital szakértőjét. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Bulcsú, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt az adásban.
Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást.
Másfél évvel ezelőtt voltál nagyjából itt legutóbb, és akkor a nagyon szélsőségesekről beszélgettünk, akkor a Mi Hazánkról, a Régi Jobbikról, a Kitöréstúráról, és akkor vettük körbe azt a témakört, hogy hogyan váltak azért befogadhatóvá a politikában azok a radikális pártok, amelyek nagyon sokszor egyébként neonáci háttérből érkeztek. Ezt a nézőknek, hallgatóknak mondani, hogy itt lesz az adás leírásában, akit ez érdekel. Ma viszont egy olyan helyzetben vagyunk júliusban, egy hónappal az EP választások után, sőt, amikor ezt az adást vesszük, akkor pont az EP alakulóülésének a napján, amikor azt látjuk, hogy olyan pártok, amelyek alapvetően a jobb szélt képviselik, nagyon nagy számban vannak ott az Európai Parlamentben, és nagy frakciókat alkotnak, ott vannak az Orbán Viktor féle patrióták, ott van az ECR a Giorgia Meloni vezetésével, és ott vannak a Szuverén Nemzetek Európája nevű tömörülésbe tartozók, ugye az AfD vezetésével és a Mi Hazánknak a tagságával. És amikor Orbán Viktor a választások előtt jobboldali fordulatról beszélt, akkor azért, aki odafigyelt, az értette, hogy valójában ő arra gondolt, hogy a hozzá hasonló politikusok tudják átvenni az irányítást a kulcs intézmények fölött Brüsszelben. Ezt tudjuk, hogy nem történt meg, viszont mégis amit láttunk az, hogy megerősödtek olyan pártok is, amelyek korábban abszolút a szélre voltak terelve és karanténban voltak tartva, és továbbra is a jobb-közép Európai Néppárt a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Úgyhogy indítsuk onnan ezt a mai beszélgetést, hogy mi a magyarázatunk arra, hogy ilyen szinten jobbra tolódtak az európai társadalmak, hogy ennyire nyitottak arra, hogy akár mérsékelten, akár kicsit szélsőségesebben vagy erőteljesebben, de jobboldali pártokra adják rá a szavazatukat.
Igen, hogyha megnézzük, akkor a mostani Európai Parlamentben 4 jobboldali frakció lesz. Talán ennyi még sosem volt, és még a frakciók nélküliek vagy a függetlenek körében is azért vannak még jobboldali, vagy főleg szélsőjobboldali, kisebb szélsőjobboldali szereplők, akik egyelőre vagy nem fognak csatlakozni frakciókhoz. És ez a 4 frakció, a 4 jobboldali frakció, ez összesen az Európai Parlament 52%-át teszi ki. Tehát, hogy összességében az Európai Parlamentben a jobboldal van többségben. Azt hiszem, kicsit erre is játszott egyébként Orbán Viktor a választások előtt, amikor azt mondta, hogy átveszik az uralmat Brüsszelben, hogy egy jobboldali koalícióról beszélt, egy jobboldali hatalomátvételről beszélt, és ugye a választások előtt azért sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen frakciók, milyen többség is fog alakulni, milyen koalíció képzelhető el, és akkor elméleti szinten mindig fenn volt ez a, vagy megvolt ez a lehetőség, hogy egy ilyen széles jobboldali összefogásnak lehet többség az Európai Parlamentben, és ez matematikailag így is alakult, csak éppen ahogy ezt igazából előre is szerintem azért sokan prognosztizáltuk, az is be is jött, hogy ezek a frakciók hiába mind jobboldaliak, de azért elég távol vannak egymástól, és nem tudnak együttműködni. Hogy mi az oka annak, hogy ennyien szavaznak jobbra? Én itt igazából külön választanám a középjobbot, tehát az EPP-t és a tőle jobbra álló erőket, amik önmagában is elég diverzek. Ugye itt 3 frakcióról van szó, hogy említetted is, a Giorgia Meloni vezette ECR-ről, a tőle jobbra álló Marine Le Pen és zárójel Orbán Viktor fémjelezte Patrióták Európáértról, és az AfD fémjelezte Szuverenista Nemzetek Európájáról, ahova a Mi Hazánk is tartozik. Én azt gondolom, hogy itt nem egy hirtelen változásról beszélünk, már 2019-es EP választás előtt arról volt szó, hogy itt egy jobboldali előretörés lesz, vagy egy szélsőjobboldali előretörés lesz. Akkor sok szó volt arról, hogy egy szélsőjobb koalíció, vagy hogy egységbe tömörüljön a szélsőjobb az Európai Parlamentben, és hogy ez mekkora erőt fog képviselni, ez aztán akkor nem jött be. Ugye most is azért nagyon lassan ment ez a frakció alakítás, többféle opció volt az asztalon, és aztán ez lett most a végkifejlet, ez a 4 vagy 3 különálló radikálisabb vagy szélsőjobboldali frakció. Szóval, hogy ez nem egy új folyamat, ez egy hosszú ideje, vagy hosszabb ideje tartó tendencia, én szerintem. az én benyomásom az, hogy a fő ok az igazából a válságérzet, a bizonytalanságérzet, a félelmek, tehát hogy az életünk érezzük, hogy átalakul. Ugye a 90-es évek után, a rendszerváltási időszaka után Európa újraegyesítési folyamatának a kezdetén volt egy ilyen kvázi hurrá optimizmus, hogy egész Európa, az egész kontinensre beköszöntött a demokrácia, a piacgazdaság, mindannyian jól fogunk élni, és aztán ez szépen lassan, ahogy teltek az évek, talán mondjuk a 2000-es évek elejére, közepére szerintem kezdett ez egyre inkább megbicsaklani, ez a hurrá optimizmus és ez a várakozás, és szerintem onnantól elkezdtek sokasodni a válság jelenségek. És az utóbbi években, évtizedben szerintem értünk el, vagy lett egyre nagyobb ez a válság jelenség. Tehát én azt gondolom, hogy itt alapvetően a félelmek, a bizonytalanságok, a kilátások rosszabbodása, tehát hogy az az alapvető érzés, hogy mi vagy a mi gyerekeink, azok nem fognak jobban élni, mint ahogy mi vagy a mi szüleink éltek. Ugye korábban a II. Világháború után, az 50-es, 60-as évektől kezdve folyamatosan egy olyan vízió volt, hogy a gyerekeink jobban fognak élni, vagy a gyerekek jobban fognak élni, mint a szülei generáció. Én azt gondolom, hogy ez a pozitív várakozás bicsaklott meg, de idehozhatjuk akár ugye a Covidot, idehozhatjuk most a háborút, a gazdasági válságokat, az inflációt, a megélhetési költségek növekedését, de szerintem idehozhatjuk a klímaválságot, vagy az éghajlati válságot is. Tehát, hogy mi szerintem egyre több fronton érezzük azt, hogy valami fura, valami bizonytalanság van, átalakul körülöttünk a világ, és ezzel nem olyan könnyű együtt élni, vagy megbirkózni.
És amikor jobboldaliságról beszélünk, és most nem akarom, hogy visszamenjünk a francia forradalomig, de nagy vonalakban, és nyilván ennek le fogunk menni a ilyen hagymaszerűen a rétegeiben a mai adásban, nagy vonalakban mit értünk ma jobboldali gondolkodás alatt? És mennyire játszanak ebben még szerepet az olyan dolgok, mint például a gazdasági elképzelések, amikor azt látjuk, hogy a politika színterén az identitás van a középpontban?
Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően ezek a politikai ideológiák, ezek továbbra is érvényesek. Tehát, hogy alapvetően meghatározzák, vagy leírják a gondolkodásunkat. Tehát az, hogy mondjuk ugye a jobb oldal az egy alapvetően rendpárti tekintélyt tisztelő, hagyománytisztelő, konzervatív értékeket tiszteli, egy ilyen lassabb, fontolva haladóbb világlátással rendelkezik. Mondjuk gazdasági értelemben talán inkább a kvázi a tőkepártjánál, tehát a befektetések, a munkaadók, a szabadabb, a piacbarátabb politikát képviseli, addig a baloldal ezzel szemben az egyenlőséget helyezi középpontba, a gazdasági társadalmi egyenlőséget, a jogi egyenlőséget helyezi a középpontba, adott esetben radikálisabb, gyorsabban akar haladni, forradalmi változásokra nyitott.
Bocsánat azért, aki ezt most hallgatja, az olvasva az elmúlt hetek, hónapok, évek híreit, és olvasva az, hogy magukat jobboldali soroló politikusok hogyan kommunikálnak, abszolút azt érezheti, hogy ez egy ilyen, tehát ez így körbeér ez a dolog.
Én nem vagyok benne biztos, hogy ez ideológia kérdése, és én ezért választanám el az ideológiát a taktikától, vagy az eszközöktől, és akkor biztos fogunk még sokat a populizmusról beszélni. A populizmussal kapcsolatban van egy vita a tudományos életben is, hogy ezt minek nevezzük a populizmust, vagy minek tartsuk a populizmust, ideológiának tartsuk a populizmust, vagy inkább egy ilyen eszköztárnak, egy taktikai rendszernek tartsuk a populizmust. Én inkább az utóbbi pártján állok, tehát én inkább azt gondolom, hogy a populizmus az egy eszközrendszer, az, hogy inkább arról szól, hogy a politikai szereplők hogyan beszélnek, hogyan kommunikálnak a választóikkal, mit mutatnak magukról, milyen témákat emelnek ki, és azokat hogy keretezik. Én kevésbé hiszek abban, hogy az ideológia lenne az egyik oka ennek az, hogy ha megnézzük mondjuk azt, hogy a szakpolitikákba hogyan csapódnak le a populista elvek, akkor én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon érjük retten. Tehát, hogy ez inkább egy olyan dolog, ami szerintem inkább egy ilyen kommunikációs, politikai kommunikációs fogás. A jobb oldalra visszatérve, szerintem az még fontos lehet, hogy van egy ilyen mainstream egyesülés, vagy szóval, hogy a korábbi jobb és baloldali éles ellentét az biztos, hogy csökkent, ami a mainstreamet, tehát a fősodorbeli, a középen álló politikai erőket illeti. Szerintem megfigyelhetjük azt, hogy mondjuk a baloldali, fősodorbeli baloldali pártok az utóbbi évtizedekben gazdaságilag jobban elmentek jobb oldalra, gondoljunk mondjuk a Tony Blair féle gazdaságpolitikára, Gerhard Schröder féle gazdaságpolitikára Németországban, akár Gyurcsány Ferenc reformjaira Magyarországon, vagy reform kezdeményezésére, vagy reform ötletére Magyarországon. Ezek mind ilyen ilyen egyszerűen mondjuk neoliberális jellemzővel lehet őket leírni, tehát hogy egy ilyen piacbarátabb baloldali politika. Ugyanakkor a jobb oldal meg szerintem kulturális értelemben húzódott be egy kicsit balra, tehát hogy például amikor a CDU-CSU Németországban elfogadja a melegházasságot. Tehát, hogy ez az egyenlőség, a jogegyenlőség, a kiterjesztése, ennek az elfogadása a jobb oldal által is, vagy a fősodorbeli jobb által is. Én erre értem azt, hogy egy kicsit ott talán a jobb oldal is bement balra. Szóval, hogy van egy ilyen közeledés a fősodorbeli jobb és baloldali pártok között, és talán ez az, ami kicsit teremtett egy politikai űrt a széleken, és erre jöttek be korábbi szereplők. Azért komplex egyébként ez a kérdés, mert itt azért fontos arról is beszélni, hogy ez nem független a technológiai változásoktól. Tehát az, hogy hogyan fogyasztunk híreket, hogyan a politikusok hogyan kommunikálnak velünk, milyen csatornákon. Ugye itt a közösségi média szerintem szerepe az elengedhetetlen. Az, hogy egyre komplexebb, egyre globálisabb világban élünk, egyre inkább a kihívások azok olyan jellegűek, hogy nem lehet őket határokon belül megoldani. Nagyon sok esetben ezek szinte felfoghatatlanok egy hétköznapi ember számára, aki nem foglalkozásszerűen politikával foglalkozik, tehát szakpolitikákkal foglalkozik, tehát hogy miközben a problémák bonyolódnak és egyre komplexebbé válnak, meg a kihívások egyre komplexebbé válnak, aközben azt látjuk, hogy olyan szereplők törnek előre, vagy törnek föl, akik meg minél egyszerűbb válaszokat fogalmaznak meg, és ezt a választók egyre nagyobb arányban díjazzák, aminek oka az is szerintem ez, hogy a mediatizált, a közösségi média által uralt politika vette át az irányítást.
És ugye ezzel a középretolódással, amit te is említettél, jutunk el olyan helyzetekhez, amikről még pont a korábban említett másfél évvel ezelőtti podcastunkban beszélgettünk, hogy vannak olyan pártok, amelyek a széleken mozognak, és alapvetően ez a mainstream, ez őket tényleg így buborékban, karanténban tartja, aki hasonlít bármilyen neonáci, fasizálódó szervezethez, ahhoz nem nyúlunk, az a perifériában tartva, aki másik oldalon bármi kommunizmusos hasonló dolgot venne elő, ahhoz sem nyúlunk, békéhagyjuk őket, és megtartják maguknak azt az 1-2-3%-ot, amit ők érdemelnek egy választáson. Ugye ez volt nagyjából így a 2008-as válságig a megszokott az európai vagy a nyugati világban a politikában. És ebből láttunk egy olyan kitörést, ami akár az ilyen, nevezhetjük azt, hogy az egyszerű válaszoktól jön, vagy politikai opportunizmustól, amit például ugye Orbán Viktornál láttunk, hogy elkezdte kivenni például a Vona Gábor féle Jobbik vitorlájából a szelet. Lényeg, hogy rengeteg olyan dolog, amit ezek a szélsőségesek képviseltek és mondtak, azok szépen lassan belettek terelve a mainstreambe. És ebből jutunk el abba az egész nehéz helyzetbe, ami a mai adásnak is az apropója, hogy rengeteg olyan dolgot látunk a hétköznapi normalizált közbeszédben, amelyre egyébként 10-15-20 évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy ez azoké az 1-2%-os pártoké, az az ő kommunikációjuk, akiket egyszerűen nem veszünk be ebbe a körbe, mert nem férnek be azokba a demokratikus normákba, amiket mi vallunk. Ebben a furcsa helyzetben, ami most előállt, hogyan használjuk helyesen szerinted a szélsőséges jelzőt? Mennyire lehet megragadni azoknál a normáknál, amiket megszoktunk 10-20 évvel ezelőtt, és mennyire kell ezt újra alkalmazni, és hogyan lehet valamit mondjuk szélsőségesnek, szélsőjobboldalnak nevezni, amikor teszem azt, az a gondolat, vagy az a párt, vagy az a szereplő, az kormányon, vagy döntő pozícióban van?
Szerintem nem is a kormányon levőség, vagy a hatalmon levés az, ami itt a fő nehézséget jelenti, vagy ami megköti a kezünket abban, hogy valamilyen pártot vagy politikai szereplőt szélső jobboldalinak vagy szélső baloldalinak tartsuk. Alapvetően ugye itt el lehet indulni, meg kell lehet nézni, hogy hogyan beszélnek ezek a politikai szereplők, hogyan nyilvánulnak meg ezek a politikai szereplők, hogyan tevékenykednek ezek a politikai szereplők, milyen szakpolitikai döntéseket hoznak. Tehát különböző szinteken lehet ezt vizsgálni, meg lehet nézni azt, hogy milyen másik szereplőkkel működnek együtt. Tehát hogy különböző szintjei vannak ennek. Szerintem azért lett nehéz ennek a definíciónak az alkalmazása, mert tényleg elmosódnak a határok a nagyon szélsőséges és a kevésbé szélsőséges szereplők között, és hogy bejött ez a beszédmód, ez a retorikai mód, ami nagyon ügyesen kettős beszédet alkalmaz, tehát egyrészt nagyon radikálisan fogalmaz, de még csak pont annyira, hogy az ne menjen túl egy bizonyos határon, az elfogadhatóság határán. Illetve amit utána aztán el lehet magyarázni, vagy ki lehet magyarázni, hogy nem is úgy értettem, hanem máshogy értettem. Ugye erre volt szerintem egy kiváló példa Orbán Viktornak az a tusványosi beszéde, amikor etnikai homogenitásról beszélt, amit utána aztán nagyon szépen elmagyarázott, hogy valójában nem is etnikai homogenitásra gondolt, hanem valójában kulturális homogenitásra gondolt. Tehát, hogy utólag teljesen átalakította a saját maga által mondottakat. Ugye itt, amikor ezekről a fogalmakról beszélünk, akkor szerintem az is nehéz, hogy... Ugye ezek mindig kontextus függőek, tehát az, hogy egy adott dolog elfogadható társadalmi szinten, vagy társadalmi szempontból, vagy akár politikai, vagy jogi szempontból, azért az mindig nagyon hely és időfüggő, tehát az adott társadalmi kontextus dönt arról, hogy ez belefér-e, vagy nem fér bele az elfogadható keretek közé. Tehát az, ami nem tudom, az 1920-as években mondjuk nem volt elfogadható, mondjuk azt, hogy mondjuk Amerikában a feketék a buszon bizonyos helyekre ülhetnek, vagy nem ülhetnek, az ma fel sem merül kérdésként. Tehát, hogy folyamatosan mindig csúszkál ez a skála időben és térben is.
De ez menet közben korrigálja magát? Tehát amikor az ilyen helyzeteket vizsgáljuk, mint például, amit visszatekintve 20-as évekre, 30, pláne 30-as, 40-es évekre Európában visszanézünk, akkor beindul egy csomó olyan reflex, ami egyébként nagyon rossz kifejezéseket szül a mai közbeszédben, amikor valakiket összehitlerezünk, összelenézünk, arról beszélünk, hogy ezek az új kommunisták, ezek az új fasiszták, de mégiscsak van egy ilyen ciklikusság, hogy azt látjuk, hogy elmegyünk egy ilyen radikálisabb irányba, visszajövünk ebből a radikálisabb irányból. Van-e bármi jel arra szerinted, hogy amikor most azt érezzük, hogy fú, ez 10 évvel ezelőtt még gáz volt, vagy 15 évvel ezelőtt még gáz volt, és most mainstream, akkor van egy olyan, tehát hogy kell egy ilyen csúnya point of no return, mint ahogy a történelemben, vagy látod-e azt, hogy egyébként a demokráciáknak az immunrendszere az képes arra, hogy egy adott ponton túl visszaállítson egy olyan normalitást, vagy legalábbis azt az elképzelést, hogy vannak olyan gondolatok, amelyek nagyon veszélyesek lehetnek, hogyha túl nagy teret adunk nekik.
Én nagyon óvatos vagyok a történelmi párhuzamokkal. Egész egyszerűen azért, mert szerintem az 1930-as, 40-es évek fogalomrendszerét azt nagyon nehéz a 2020-as évek viszonyaira alkalmazni. Annyit változott a világ, annyit változtak a politikai szereplők, annyit változott a kulturális kontextus az országokban, hogy én szerintem nem vezet nagyon előre, hogyha ugyanazokkal a fogalmakkal akarjuk ma leírni az eseményeket, vagy a tendenciákat, mint amivel 1930-ban leírtuk őket, vagy amikor 1930-as évekből vett példákat akarunk ráhúzni a mai korra. Én azt gondolom, és azzal is nagyon óvatos vagyok, amikor ilyen fogalmakat, hát nem tudom, ilyen billokként vagy bélyekként használunk. Szóval, hogy szerintem abszolút van legitimitása beszélni szélső jobb oldalról, meg szélső bal oldalról, és erről kell is beszélnünk, csak szerintem ezt nem szabad politikai fegyverként használni, tehát hogy nem az ennek a célja, hogy megbélyegezzünk politikai szereplőket, hanem szerintem az ennek a célja, hogy leírjunk politikai szereplőket, megértsük a politikai szereplőket, és megértsük a szándékaikat, és azon gondolkodjunk, hogy mit lehet tenni azokkal a tendenciákkal, amik veszélyesek társadalmilag, veszélyesek az alkotmányos rendre, az emberi jogokra, az alkotmányos elvekre. Szóval én óvatos lennék ezekkel a hitlerezésekkel, meg a fasisztázással, meg a kommunistázással, mert szerintem nem akarom eltagadni azt, hogy vannak még a mai társadalmakban is neonácik értelemszerűen, ahogy erről korábban is beszélgettünk, természetesen vannak. Az Európai Parlamentben is azért vannak olyan személyek, akik simán besorolhatók ebbe a vonalba, de azért nem ezek jelentik ma a fő, nem tudom, veszélyt, vagy a fő rizikót, én azt gondolom, hogy az alkotmányos rendre, hanem azok a mainstreambe, hogy te is a kérdésedbe fogalmaztál, a mainstreambe beszivárgott korábban a szélsőjobbról származó gondolatok, és azok a szereplők, amelyeket ezek a korábban szélsőjobbról, vagy akár szélsőbalról származó elveket annyira kicsit felpújították, de azért még mindig van benne veszélypotenciál, és ezzel a felpújítással behozták középre. És ha megnézzük mondjuk azt, hogy mi zajlik éppen manapság Amerikában, vagy akár azt, hogy ugye Robert Ficót meglőtték májusban, most Donald Trumpra rálőttek, hogy a politikai erőszak hogyan terjed, nem csak ezekben az országokban, de más országokban is. Én azzal is óvatos vagyok, és kicsit szkeptikus vagyok, hogy a demokráciáknak milyen az immunrendszer, és milyen állapotban van az immunrendszere. Összességében szerintem nagyon veszélyes idők elé nézünk, és mindenképpen dolgoznunk kell a demokrácia immunrendszerén, tehát ez nem egy olyan valami, ami ott magától kívül van, és majd megvédi magát a demokrácia, hanem a demokráciát csak mi tudjuk megvédeni.
Nagyon jó, hogy ezt felvetetted, mert nemrégiben ért véget ugye a Szavazófülke című műsorunk, ahol az állandó vendégem Éjsik Sándor egy egész könyvet írt arról, hogy dolgoznunk kell a demokráciák megmentésért. ez mit jelent? Tehát, hogy ez egy politológus szájában nagyon jól hangzik, és nagyon hitelesnek hangzik, de amikor azt mondjuk, hogy dolgozni kell, ez kinek a feladata, mennyire a társadalomé, mennyire a politikusoké, mennyire fér ez össze azzal a politikai marketinge és azzal a politikai piacgazdasággal, hogy kereslet és kínálat van, és hogyha olyat kínálnak, ami kell az embereknek, akkor azt meg fogják venni. Tehát ez hogyan lehet ezzel összeegyeztetni? Egyébként ez egy olyan kérdés, ami például klímaválsággal kapcsolatban is rengetegszer feljön.
Én azt gondolom, hogy a mindannyiunknak feladata és kötelessége az, hogy tegyünk a demokráciánkért, tehát ezt nem lehet a politikusokra tolni, ezt a felelősséget, sőt én azt gondolom, hogy az, hogy a politika milyen állapotban van manapság, az pont annak a következménye, hogy egyre többen elfordulunk a politikától, hogy egyre kisebb a politika iránti érdeklődés, egyre kisebb a politikában való részvétel. És mikor politikáról beszélgetünk, azt gondolom, ez is nagyon fontos tudatosítanunk, hogy mi a politika. Tehát, hogy a politika valójában nem a csúnya dolognak tartott pártpolitikát jelenti, hanem a politika az, ami körülvesz minket, a mindennapi életünk, hogy alakítjuk a közös ügyeinket, hogy alakítjuk a nem tudom, a kerületünkben vagy a szomszédságunkban a dolgokat, hogy alakítjuk a környezetünket, kinek hova, mivel van beleszólása, ki mit tart jónak, ki mit nem tart jónak. Tehát, hogy itt szerintem egy egészséges társadalmi vitára van szükség, nagyobb részvételre van szükség, felelősségvállalásra van szükség minden szinten.
Órákat tölthetnénk még itt az, hogy megfejtsük, hogy hogyan jutottunk ebbe a helyzetbe, de inkább visszakanyarodnék egy korábbi válaszodig, amikor is azt említetted, hogy nagyon könnyen politikai fegyverré tehető az, hogyha valakire ráakasztjuk a szélsőséges, szélsőbalos, szélsőjobbos, bármilyen szélsőséges bélyeget. És erre nagyon jó példáink vannak a közelmúltban, hogy ez megtörténik a legmagasabb szinten is, és nem csak a holmi kampánykommunikáció részeként. Láttuk a francia választásokat, ahol egymástól egyébként eléggé távol álló pártok álltak össze azért, hogy a szélsőjobbot visszalökjék. Ugyanezt történt egyébként, ha visszamegyünk a lengyel választásokon, amikor Kaczyńskiék ellen fogtak össze Donátusz vezetésével. Kisebb és egymástól is egyébként sok dologban merőben eltérő pártok. De nagyon-nagyon közvetetten mégis ugyanez az is, ahogy Joe Biden 2020-ban megverte Donald Trumpot, hogy teremtett egy nagy platformot a szélsőségesek ellen. És ebből adódik egy ilyen nagyon furcsa kettős helyzet, hogy akik összefognak, ők azt állítják, hogy ők a demokrácia védelmében teszik, mert ezek szélsőségesek, őket, ahogy te is mondtad, hogy ők az alkotmányos rendre vannak veszéllyel, szavazzatok ránk, és megmenekülünk ettől a veszélytől. És van a másik oldal, akik ott állnak, hogy oké, ez nagyon szép és jó, hogy ti azt mondjátok, hogy mi vagyunk a szélsőségesek, és ki vagyunk rekesztve, csak hogy közben menet közben elveszítik a választóktól azt a lehetőséget, hogy hozzanak egy döntést, mert nyilván, hogyha összeadod egy nagyobb számra a saját jelöltjeidet, vagy a nagyobb, vagy a saját koalíciódat, akkor értelemszerűen az fog nyerni, vagy nagyobb eséllyel kerül az többségbe, mint ahogy láttuk Franciaországban, Lengyelországban, stb. Mennyire tekinthető egyébként demokratikusnak egy ilyen folyamat? Tehát hol választjuk el a koalíciókötést és az önkényes demokrácia védelmező szerepet? Mert ez az összecsapás nagyon sokszor megjelenik, egyre többször megjelenik a nyugati politikában.
Ketté választanám a kérdésedet, mert az előbb ugye azt mondtam, hogy és azt továbbra is tartom, hogy nem értek egyet azzal, hogyha ezeket a jelzőket, a szélsőséges, például a szélsőségességet, vagy a szélsőséges jelzőt politikai fegyverként, vagy ilyen politikai megbélyegzését használjuk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy arra viszont fontos, és rá kell, hogy mutassanak politikai szereplők, de mások is, társadalmi szereplők, akár egyházi szereplők, tényleg egy széles skála, tehát hogy arra viszont rámutassanak más szereplők, hogyha bizonyos politikai szereplők tényleg az alkotmányos rendre, a jogállamiságra, az emberi jogokra, a kisebbségekre veszélyes nézeteket vallanak, vagy veszélyes politikát akarnak csinálni. Tehát, hogyha valaki tényleg szélsőséges módon beszél, szélsőséges módon cselekszik, szélsőséges politikákat promotál, akkor arra azt mondani, hogy szélsőséges, és elmagyarázni azt, vagy beszélni arról, hogy ez miért veszélyes, azt teljesen legitimnek tartom, és nem csak legitimnek tartom, hanem fontosnak is tartom társadalmi értelemben, mert azt gondolom tényleg, hogy ezeknek a szélsőséges politikai szereplők azért veszélyt jelentenek a politikai és a társadalmi rendszer az egyes országokban. Ugye látunk arra példát, hogy mondjuk bizonyos politikai szereplők leépítik a jogállamot egyes országokban, látunk arra példát, hogy bizonyos politikai szereplők a kisebbségek jogait igyekeznek, vagy akarják csorbítani. Ugye mondjuk az AfD kapcsán van arról szó, vagy az AfD-sek beszéltek arról, hogy mondjuk akár német állampolgárokat is deportálni akarnak, mondjuk a francia nemzeti tömörülés beszél arról, hogy a francia anyanyelvű állampolgárokat pozitívan diszkriminálná, tehát hogy különbséget tesz állampolgárok között az alapján, hogy valaki beszéli az anyanyelvet, vagy beszéli a franciát, vagy nem beszéli a nyelvi szinten a franciát, magyarán, hogy érkezett Franciaországba, és ott tanult meg franciául, szóval én azt gondolom, hogy ez itt azért tényleg vannak olyan pártok, amelyek veszélyt jelentenek a társadalom békére, a társadalom biztonságra, és az alkotmányos rendre, és ezáltal nemzetbiztonsági fenyegetést is jelentenek ezek ebben az országban. Szóval én azt teljesen legitimnek tartom, hogy ezekről viszont fontos és kell beszélni, és ezekről politikai szereplőknek is teljesen legitim dolog beszélni. És a kérdésed másik oldala, hogy legitime az, vagy demokratikus-e az, hogy politikai szereplők kvázi összefognak általuk szélsőségesnek, vagy akár mások által is szélsőségesnek tartott szereplők ellen. Én azt gondolom, hogy itt is azért a jog az egy fontos fogóckodó. Tehát bizonyos tekintetben mondhatjuk azt, hogy ez persze a választói akaratnak egy kicsit a kijátszása, vagy egy kvázi trükközés a választói akarattal szemben, ugyanakkor viszont van egy nagyon egyszerű mérce, tehát hogy ha ezek a pártok többséget szereznek, akkor önmagukban is kormányt tudnak alakítani. Hogyha nem tudnak többséget szerezni, már mondjuk a szélsőséges pártok, hogyha nem tudnak többséget szerezni, akkor önmagukban nem tudnak kormányt alakítani, akkor az a kérdés, hogy hajlandó-e velük valaki szövetkezni, és hogyha nem hajlandó velük senki szövetkezni, akkor kénytelen, kelletlen egy másik, vagy több másik politikai szereplőnek kell kormányt alakítani, összefogva egy koalíciós kormányzatot, vagy kormányt alakítani. Szóval én azt gondolom, hogy önmagában az nem antidemokratikus, hogy politikai szereplők ráadásul előre kimondják azt, hogy ők nem fognak együttműködni bizonyos politikai szereplőkkel, tehát a választók úgy adják le a szavazataikat, hogy azért tudják és sejtik előre, hogy mi fog történni, hogy melyik szereplő kivel fog együttműködni, vagy kivel nem fog együttműködni. És én azt gondolom, hogy a választók tudatosan is szavaznak olyan pártokra, akik kifejezetten azt mondják, hogy azért lép mondjuk vissza az én jelöltem, vagy azért szavaz egy másik jelöltre az én visszalépő jelöltem helyett, hogy ne a szélsőséges jelölt nyerje meg a választást. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen legitim politikai verseny része. Ugyanakkor arról is érdemes persze gondolkodni és beszélni, hogy ez mennyire hatékony fegyver, mert ez szerintem megint egy másik kérdés. Ha visszatekintünk tényleg az elmúlt évekre és az elmúlt választásokra, akkor azért az esetek többségében azt látjuk, hogy ez nem egy hosszú távon nem egy hatékony fegyver. Tehát, hogy ideig óráig működik ez a karantén, ideig óráig vissza lehet tartani a hatalomtól vagy a választási győzelemtől ezeket a pártokat, de mondjuk Franciaországban azt látjuk, hogy a Marine Le Pen vagy ma már Jordan Bardella vezette nemzeti tömörülés, az választásról választásra erősödik, egyre nagyobb esélye van arra, hogy megnyerje a választást. Most is ugye a választás előtt nagyon úgy nézett ki, hogy ez sikerülni fog, aztán kvázi az utolsó pillanatban a baloldal összefogása révén, és aztán a visszalépések révén akadályozták ezt meg. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a két év múlva esedékes elnökválasztáson Marine Le Pennek ettől nem lesz még nagyobb esélye megnyerni az elnökválasztást, hogyha a következő két évben még nem tudjuk, hogy milyen koalíció nem fogja tudni jól kormányozni Franciaországot. Ugyanez van Hollandiában is, hogy hosszú ideig a pártok nem voltak hajlandók Geert Wilderssel együttműködni, aztán lett egy olyan választási eredmény, amikor ezt nem tudták elkerülni, de azt el tudták érni, hogy egy olyan kormány alakult, amit nem Geert Wilders vezet, tehát nem ő lett a miniszterelnök, a kormányban kvázi nem politikusok, pártpolitikusok ülnek, hanem kvázi egy ilyen szakértői kormány alakult. A Svédországban láttuk azt, hogy a svéd demokratákat nem voltak hajlandók bevenni a kormányba, de külső támogatásra szükség volt, tehát hogy ezek a pártok hatnak a politikai folyamatokra, de nem sok esetben nem kerülnek kormányra. Szóval, hogy hosszú távon én nem vagyok benne biztos, hogy ez a kvázi karantén, vagy ez az összefogás jól működik. Ugyanakkor viszont az is igaz szerintem a politikában, hogy aki időt nyer, az életet nyer, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni a következő két évben. A politikában azért nagyon sok minden a pillanatokról szól, az adott helyzet valamilyen szintű megnyeréséről, vagy az adott helyzettel való megbirkózásról szól, és itt pillanatnyi válaszok születnek. Hosszú távon valószínűleg ennél sokkal hatékonyabb válaszok kellenek, ugye ez az, amivel a középjobb igazából évek óta azt a stratégiát választotta, hogy ők fokozatosan átvesznek bizonyos politikákat a radikális jobb oldaltól, vagy a szélső jobb oldaltól. Mondjuk, ha megnézzük az Európai Parlamentben az Európai Néppártot, akkor azt látjuk, hogy mondjuk migráció kérdésében sokkal radikálisabb elveket vallanak ma már, vagy sokkal szigorúbb elveket vallanak ma már, mint ezelőtt, nem tudom, 5-10 évvel. Ugyanígy, ha a zöld átállás, tehát a klíma változás elleni politikákat nézzük, akkor az EPP pár évvel ezelőtt még nagyon támogatta a zöld átmenetet, ma sokkal kevésbé, sőt ma már igazából meg akarják fúrni az ilyen politikákat. Tehát azt lehet látni szerintem, hogy a politikai szereplők keresik a válaszokat, és a afelé haladunk talán, hogy, hogy a jobb oldal, a mainstream jobb oldal abban látja megtalálni a válaszokat, hogy bizonyos politikákat átvesz, vagy bizonyos retorikát átvesz átemmel a radikális vagy a szélső jobb oldalról.
Még egy kifejezés van, amit muszáj egy kicsit szétszálazzunk, csak azért, hogy utána tovább tudjunk haladni. Itt most itt elnézést kérek nézőktől, hallgatóktól, akik arra számítottak, hogy ez egy ilyen casual orbánozós elemzés lesz. Ez most így pont fordítva van, tehát mint a 2000-es években jól ismert reklám, a férfiakat végre elüldöztük, most beszéltünk erről arról, most a politikai rend gyengén érdeklődőket elüldöztük, és akkor most tényleg szőrsze hasogatunk. A szőrszálas hasogatás véget egy szerencse, hogy a populizmusra úgy hivatkoztál, mint politikai stratégia, mert ez jelentősen megkönnyíti azt, hogy tovább tudjunk gördülni az egész kérdésen. Viszont mégis csak beszélnünk kell róla, mert ez is olyan kifejezés, amit nagyon-nagyon sokat használunk, szerintem a sajtóban is, és szerintem nagyon sokszor a sajtóban is hibásan, és nagyon sokszor megkapja azt a pejoratív jelzőt, amit egyébként azokra aggat bizonyos értelemben meg jogosan egy demokratikus sajtó, akiket egyébként szélsőségesnek tart. És ezzel beárazza magát a populizmust is, amit, mint ahogy te is mondtad, ha úgy hivatkozunk rá, mint egy politikai stratégiára, akkor önmagában nem feltétlen kellene, hogy rossz legyen. Ahhoz, hogy tisztálásunk ebben, tudnál-e mondani pár olyan meghatározó jelzőt, ami ma tényleg 2024-re nézve ami alapján populistának lehet valakit bélyegezni, és le tudnád-e ezt választani arról, hogy ez ennek a pejoratív természetéről, tehát arról, hogy összemossuk szélsőségesekkel, vegy tisztán, hogyha populizmusra beszélünk, akkor mire gondolunk, és hogyan függ ez össze utána azokkal a szereplőkkel, akikről viszont sokszor antidemokratikus kontextusban beszélünk.
Jó, igen, a populizmus az szerintem egy nagyon bonyolult fogalom, legalábbis nagyon sok jelentéstartalma van, és nagyon sok értelemben használjuk. Talán a hétköznapi értelemben úgy használjuk, mondjuk, mint aki ilyen népszerűség hajház. Tehát olyan politikai szereplők, akik keresik a népszerűséget, ugye melyik politikai szereplő nem keresi a népszerűséget, hiszen mindegyik választást akar nyerni. Ezért hozták létre a pártjukat. Ez teljesen legitim és teljesen érthető cél. Van egy olyan értelme is talán ennek a szónak, hogy ilyen leegyszerűsít, vagy ilyen frappánsan egyszerűen fejez ki dolgokat, gondolatokat, mondjuk szakpolitikai célokat. Ugye volt, amikor a Botka László rövid ideig miniszterelnök jelölt lett, vagy készült arra, hogy miniszterelnök jelölt legyen, talán a 2014-es kampányban volt ez. Ugye ő elővette a fizessenek a gazdagok szlogent, amely egy nagyon populista szlogen, nagyon egyszerű, nagyon jól kifejezi, hogy mit akar mondani, könnyen megszólít bizonyos embereket. Én azt gondolom, hogy a populizmus van olyan jelentése, hogy egy olyan eszközkészlet, amit a politikai szereplők használnak annak érdekében, hogy könnyen meg tudják szólítani a választóikat, és egyszerűen tudjanak velük kommunikálni. Ami szerintem viszont a leginkább, amikor populista politikai szereplőkről beszélünk, akkor szerintem a fő ismérv, amit értünk ez alatt, az elit és a nép szembeállítása. És ezért, és ebben a kontextusban szoktuk ezt a populista jelzőt hozzákötni szélső jobboldali szereplőkhöz is. Nem akarok nagyon belemenni a tudományos fogalmakba, de mondjuk Kász Mude, aki egy ilyen elég elismert szélső jobboldal kutató, ő beszél arról, hogy a szélső jobboldal az egy ilyen gyűjtőfogalom, ami alá sok minden beletartozik, vagy sok irányzat beletartozik, és ő különbséget tesz a populista radikális jobboldal között, ő így nevezi az egyik ilyen alegységét a tágértelembe vett szélsőjobbnak, és erre mondja azt, hogy ez igazából nagyon hasonlít a más szélsőjobboldali irányzatokhoz, és hogy a populizmus az a fő különbség, és a populizmus alatt ő azt érti, hogy ezek a szereplők szembeállítják a tiszta népet a korrupt és rossz elittel, és hogy erre a szembeállításra, erre az ellenség képzésre építik a retorikájukat és a politikájukat. Én azt gondolom, hogy itt ami nagyon fontos ebben szerintem megérteni, az az önkényesség ebben. Tehát, hogy a populista szereplők önkényesen definiálják azt, hogy kik a jók és kik a rossz szereplők, kik tartoznak a mi csoportunkba, akik a jók, és kik tartoznak az ők csoportjába, akik a rosszak. És önkényesen definiálják azt is, hogy mit jelent az, hogy nemzet, és ki tartozik ebbe a nemzetbe bele. És szerintem ez a nagyon veszélyes a populizmusban, hogy ellenségeket alkot, és az ellenségekkel szemben, hát sok esetben akár úszít is, tehát hogy egy olyan alapvetően polarizálja a társadalmat, és ellenséges érzületeket szít, és hogy önkényesen konstruál ellenségképeket.
Akit egyébként érdekel, hogy Kasmude pontosan hogyan alkalmazza ezt a gyakorlatban, akkor be fogom tenni. Vagy tavaly előtt nyáron készítettem vele egy podcastot, azt be fogom tenni leírásban, meg egy interjút is, még azt hiszem a 22-es választásoknál ezek elérhetők lesznek az adás alatt. Most viszont menjünk tovább, és akkor nézzük meg ezt az egész kérdéskört a gyakorlatban. És kezdjük onnan, hogy nyilvánvalóan ezeket a jelzőket nem magukra aggatják azok a politikai szereplők, akikkel egyébként ezt a fejünkben társítjuk. Hogyan hivatkoznak magukra azok a pártok, ECR, patrióták, szuverenisták, akikre egyébként sokszor ezek a plecsnik rákerülnek, az ő értelmezésükben, az ő politikájuk mit képvisel?
Azért nehéz erre válaszolni, mert alapvetően különböző fogalmakkal írják lejük is saját magukat, és ezek a fogalmak, ezek kicsit ilyen csereszabatosak, tehát, hogy amit az egyik alkalmaz magukra, azt a másik is magára veszi. Tehát például ugye a Patrióták Európáért frakcióban ülő Fidesz nagyon gyakran mondja magáról azt, hogy ő szuverenitást védelmezi, ő egy szuverenista, nagyon sokat beszéltek ők is maguk a szuverenisták koalíciójáról, és tessék, lássék, aztán magát a nevet azt pedig elviszi, lefoglalja egy másik frakció, ugye az AfD fémjelezte szuverenista nemzetek frakció. Azt talán fontos és érdekes azt megnézni, hogy miért használhatnak bizonyos jelzőket magukra ezek a politikai szereplők. Ugye ezek olyan jelzők jellemzően, amiknek az a funkciója, hogy lehatárolja magukat egy másik vagy más szereplőktől, tehát hogy egy ilyen ellentétpárt hozzon létre, definiálja azt, hogy kik vagyunk mi, és kik azok, akik nem mi vagyunk, kik azok az ők. Ugye itt szerintem a szuverenista, patrióta kifejezés, ezek mind alapvetően a globalista jelzővel szemben születnek meg. Ezek a szereplők nagyon gyakran beszélnek a globalizmusról, vagy a globalistákról, mint ellenségről, ellenfelekről. Olyan politikai szereplőkről, akikkel szemben állnak, illetve olyan politikáról is, amivel ők szemben állnak. Az, hogy miért nevezik ők így magukat, az szerintem megint csak visszavezethető oda, hogy milyen választói igényre építik ők a politikájukat. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy az, hogy egyre többen szavaznak jobbra, de inkább radikális jobbra vagy szélső jobbra, annak véleményem szerint a fő oka az az egyre inkább érzékelhető bizonytalanság és félelmek a világunk átalakulásával kapcsolatban a legszélesebb értelemben. Szerintem ez az, hogy ezek a szereplők szuverenistának vagy patriótának nevezik magukat, szembeállítva a globalistákkal, ez is nagyon jól leírja ezeket a félelmeket, tehát hogy ők azokra a választói csoportokra hajtanak, akik pont ezektől a globális változásokkal járó bizonytalanságoktól félnek, és ezekkel kapcsolatban, vagy ezekre akarnak nagyon egyszerű és nagyon jól hangzó válaszokat kapni. Az, hogy van három frakció, azért leírja, mert hogy három ilyen radikális jobboldali, szélsőjobboldali frakció, az azt is jól lesz, szerintem leírja, hogy hol húzódnak a különbségek ezek között, a csoportok között. Az, hogy van egy ECR-ünk, ami ugye európai konzervatívok és reformerek, én azt gondolom, hogy ők valahol a mainstream jobb és a tőle jobbra álló patrióták és szuverenisták között foglalnak helyet. Ez szerintem az utóbbi években a Giorgia Meloni politikája is nagyon jól leírta, akinek ugye az volt a stratégiája, hogy ő behúzódik középre, együttműködik egyre jobban az EPP-vel, tehát az Európai Néppárttal, és az volt szerintem a koncepció, hogy egy ilyen jobboldali blokkot hoznak létre, és egy jobboldali együttműködés válthatja fel aztán a korábban és a most is egyébként működő ilyen közép-bal, liberális és közép-jobb koalíciót. Ez ugye nem jött be a számításokból, de hogy az ECR mindenképpen közelebb áll a mainstreamhez, ma már biztosan mondható, mint a tőle jobbra álló pártok. A neve is talán jobban tükrözi azt, hogy ők konzervatívok és reformokban érdekeltek, tehát hogy ők úgy képzelik el talán a politikájukat, hogy fokozatos reformokkal a többi politikai szereplővel együttműködve változtassák meg az Európai Uniót. Ezzel szemben a patrióták és szuverenisták mind a ketten egy sokkal, számomra azt sugallja az elnevezés, hogy egy sokkal konfrontatívabb hozzáállásuk van, tehát hogy ők nem egyeztetni akarnak, nem együttműködni akarnak, hanem ahogy Orbán Viktor fogalmazott, ők el akarják foglalni Brüsszel. Tehát, hogy ők abban bíznak, hogy egy hatalom átvételre sor kerülhet, tehát, hogy ők valamilyen konstellációban mondjuk az ECR-rel összeállva megszerezhetik a többséget, vagy akár az EPP-ből kiszakítva a velük egyetértő vagy a feléjük húzó radikálisabbakat összeosztottak egy többséget, és így kvázi leváltják az eddigi európai elitet.
Ugye amikor baloldali gondolatról beszélünk, és nyilván annak visszamegyünk a leginkább az eszenciáig, akkor teljesen világossá válik az, hogy mondjuk a baloldali gondolkodás miért tud nagyon könnyen akár határokon átívelni, hogy miért tud egy spanyol, meg egy dán, meg egy magyar baloldali párt nagyjából egyetérteni a világ ügyes-bölös dolgaiban. Most viszont, és ahogy a példáid is érzékeltették, azt látjuk, hogy hiába gondolkodnak hasonló elvek mentén ezek a politikai szereplők, helyezik magukat ugyanarra a jobb oldalra, képviselik ugyanazokat az alapértékeket legalábbis a szavak szintjén, azt látjuk, hogy iszonyatosan nehéz az ő együttműködésük. Nem véletlen, tehát 2 darab baloldali frakció van az EP-ben, és ezzel szemben van 4 különböző jobboldali frakció, nem tud összeállni ez az egész. Mivel magyaráznád, vagy mik a legfőbb magyarázataid arra, hogyha van egy olyan jobboldali áttörés, amiről Orbán Viktor is beszél, és látjuk azt, hogy amúgy vevők az emberek a jobboldali gondolatra, mégsem tud homogenizálódni ez a politikai tömeg?
Az egyik az, hogy amellett, hogy a kérdésedben említetted, hogy vannak dolgok, amikben egyetértenek, vagy hasonló platformon, politikai platformon vannak bizonyos kérdésekben, és ez szerintem így is van, tehát mondjuk, ha migrációról beszélünk, ha az EU kritikájáról beszélünk, hogyha az európai integráció, de akár a tágabb értelemben vett nemzetközi együttműködés elmélyítéséről beszélünk, akkor ezzel szemben állnak, egy liberalizmus ellenesség felfedezhető talán mindegyiküknél, vagy jellemző mindegyikükre bizonyos fokig. Tehát vannak olyan témák, amikben ezek a szereplők alapvetően hasonlóan gondolkodnak. Ugyanakkor, ha elkezdünk egy kicsit a mélyre ásni, akkor nagyon sok esetben azt látjuk, hogy még ezekben a szakpolitikákban sem értenek egyet feltétlenül a részletekben. Tehát, hogyha például arról van szó, hogy migráció, akkor mindegyik alapvetően az EPP-től jobbra álló párt biztos, hogy azt mondja, hogy a migrációt jelentősen korlátozni kell, vagy akár teljesen le is kell állítani, de az, hogy ez a gyakorlatban mit jelent és hogy képzelik el, abban viszont már nem fognak egyetérteni. Tehát, hogy amíg például Orbán Viktor és Giorgia Meloni is mind a ketten nagyon erősen bevándorlás ellenesek, hogyha arról az a kérdés, hogy európai szinten hogyan kell kezelni a migrációt, abban még egyetértenek mondjuk, hogy a külső határok megerősítésért kell, vagy meg kell erősíteni a külső határokat, de abban a kérdésben, hogy a már ideérkezett menekülteket, menedékkérőket, bevándorlókat hogyan kell kezelni, abban már nem értenek egyet. Giorgia Meloni eminens érdekétől vezérelve ugye azt mondja, hogy már pedig őket osszuk szét Európában, mert Olaszország képtelen kezelni egyedül ezt a helyzetet. Orbán Viktor pedig azt mondja, hogy ő már pedig nem hajlandó befogadni senkit más országokból. Szóval, hogyha megnézzük a részletekben, azért már nagyon gyakran van egyetnemértés, vagy nézeteltérés, vagy nézetkülönbség ezek között a pártok között. Ez egyik dolog. A másik dolog meg szerintem a nagyon egyszerű hatalmi érdek. Ugye ezek a pártok nagyon különböző nemzeti kontextusból jönnek, nagyon különböző politikai céljaik vannak a saját nemzeti kontextusukból adódóan. Ezek a pártok ugye alapvetően, ugye mivel jobboldali pártok, ezért nagyon fontos nekik a nemzeti gondolat, többsége azért nacionalista párt is, tehát hogy egy szélsőségesebb vagy egy radikálisabb nemzeti gondolatban hisz. Tehát, hogy ők nagyon sok esetben azért a belpolitikai választóiknak beszélnek, vagy főleg azoknak beszélnek. Az Európai Parlamentet sokáig ezek a szereplők alapvetően ilyen ugródeszkaként, vagy kvázi ilyen színpadként használták, tehát nem az volt a fontos, hogy mit csinálnak az Európai Parlamentben, ugye sokat nem is tudtak csinálni, mert jellemzően karanténban voltak, hanem sokkal inkább arra használták az Európai Parlamentet, hogy ott dörgedelmes, gyújtóhangú beszédeket mondjanak, esetleg nem túl nagy közönségnek magában az Európai Parlamentben, viszont aztán ezeket a beszédeket az otthoni választóknak megmutatták a felvételeket. Szóval, hogy nagyon különböző nemzeti kontextusokból jönnek, nagyon a saját választóiknak beszélnek értelemszerűen, ezért különböznek az európai céljaik is. És nagyon különböznek a hatalmi céljaik is. Hogyha megnézzük ezt a 3 különböző frakciót, az ECR-t, a patriótákat és a szuverenistákat, ugye az, ahogy már az előbb is kicsit említettem, ezek máshogy állnak hozzá a többi politikai szereplőhöz az Európai Parlamentben, vagy akár az Európai Unióban. Az ECR azt a stratégiát alkalmazta az elmúlt években, hogy ők inkább középre húzódnak, legalábbis az európai palettán, vagy platformon, az európai szinten, és igyekeznek együttműködni, közeledni az EPP-hez, együttműködni az EPP-vel. kompromisszumokat találni az ECR és az EPP között. Ezzel szemben mondjuk a patrióták, ők nagyon világosan az elittel szemben állítják magukat. Az aktuális európai elittel szemben helyezik magukat, elitváltást akarnak. Ugyanígy a szuverenista nemzetek, ők is a mainstream-mel szemben határozzák meg magukat nagyon erősen, és itt van az a faktor is, hogy ezeket a pártokat jellegüknél fogva máshogy kezeli a mainstream is. Tehát ahogy az ECR-t elfogadták, azért, mert jellemzően puhította az álláspontján, sok esetben bejöttek középre, moderálódtak. Ugye a patriótákat még ma sem fogadják el, ugye az EP-ben, az Európai Parlamentben a többi frakció igyekszik mondjuk megakadályozni azt, hogy a patrióták alelnököt adjon az Európai Parlamentbe, tehát hogy pozíciókat próbálnak nem adni nekik. Ez még inkább igaz a szuverenistákra, ők ugye a legszélsőségesebb az összes, vagy a három frakció között, ők továbbra is vállalhatatlanok. Tehát különbség van a szakpolitikai szinten, különbség van hatalmi érdek szinten, és különbség van abban a tekintetben is, hogy őket mennyire tartják partnernek a többi szereplők.
Még egy kérdés így a különbség és hasonlóságok végén. Múlt héten Orbán Viktor Floridában is járt egy Elf barátjánál. Elf barátjának sajnálatos merényletéről pedig tegnap készítettünk egy adást a Fülkében, ezt be fogom tenni az adás leírásába, aki esetleg még nem zárkózott fel sem azzal, ami történt szombaton, sem azzal, ami ennek a politikai implikációja, ennek nagyon ajánlom, hogy hallgassa meg. Viszont visszatérve szeretnék beszélni még a republikánus pártról, főleg a trumpista republikánus pártról, és mindazokról a jobboldali szereplőkről, akiket ma említettünk. Mert látszólag itt is van egy hasonlóság, hasonló dolgokat mondanak azokban a kulcskérdésekben, amiket te is említettél, valahogy összecsengenek ezek a gondolatok. Mégis azt látjuk, hogy elképesztően távoli, és nem csak fizikailag, de történelmileg és társadalmilag is elképesztően távol vannak egymástól azok a kontextusok, ahol hasonló gondolatok működni látszanak hasonló sikerességgel. Mennyire állják meg a helyüket szerinted a GOP és a különböző európai jobboldaliak közti párhuzamok, és ha arra tudsz válaszolni, hogy van-e bármiféle kölcsönhatás, inspiráció ebben a viszonyban, hogy nézik-e egymást, követik-e egymást, most nyilván nem az, amit Orbán Viktor szeret elmondani, meg a baráti sajtója szeret elmondani, hogy tőle tanulja Donald Trump a trükköket, de mégis milyen irányú kölcsönhatások vannak a nyugati világon belül, de az Atlanti óceán két oldalán?
Én az amerikai politikában nem vagyok annyira otthon, amennyire én értem a helyzetet, azért az amerikai pártokat nem lehet párhuzamba állítani az európai pártokkal. Tehát ugye Amerikában van két nagy párt, ezek azonban azért mégsem úgy működik, mint az európai pártok, tehát hogy nem egy ilyen országos lefedettségi, országos szervezet, központilag szervezett pártokról van szó, hanem sokkal gyakorlatilag nincs is ilyen pártszervezet, tehát hogy helyi szereplőkről beszélünk, és a helyi szereplők körül kialakult szervezetekről beszélünk, és ezek állnak össze aztán a nagyobb választásokra gyakorlatilag egy ilyen egységes szervezetté, vagy egységes kampányá inkább talán ez a legjobb kifejezés. Ezért, hogy a republikánus, és hogy ezek a pártok ugye gyűjtő pártok Amerikában, tehát hogy Európában ma már egyre kevesebb ilyen van. Ugye az amerikai politikai rendszer az alapvetően egy kétosztatú rendszer, két nagy párt, vagy hát ez a két nagy formáció, vagy két nagy kampányverseng a hatalomért. És ezek ilyen catch-all pártok, tehát hogy mindenféle rétegben szavazókat igyekeznek megszerezni. Magyarán ezek nagyon sokszínű pártok. Vannak benne, nem tudom, a középtől a szél felé mindenféle elemek, akik összeállnak. Tehát nehéz így egységesen szerintem republikánus pártról beszélni. Az biztos, hogy érzékelhető, hogy a republikánus párt egyre inkább eltolódik a trumpista irányba, tehát hogy egyre erősebb a republikánus párton belül a Trump-pal egyetértők aránya. Ugye korábban azért elég sokan kritizálták még Trumpot, főleg ugye az első elnök választási kampányában. Aztán ugye a Trump is elkezdett mindenféle eszközöket alkalmazni arra, hogy kvázi a párton belüli ellenfeleit elriassza attól, hogy őt kritizálják. Ugye direkt jelölteket indított mondjuk ellenük az adott választásokon. Szóval mára biztos, hogy elértük azt a fázist, amikor a republikánus párt többségében a trumpista vonalat követi. Arra a kérdésre, hogy milyen párhuzamok vannak, vagy milyen párhuzamok vannak mondjuk az európai populista, radikális erők, vagy akár szélsőjobbos erők és a trumpista szárnya között a republikánus pártnak. Én azt gondolom, hogy egyre erősebbek ezek a szárnyak, és egyre Ha megnézzük azt például, hogy mikről beszélnek, milyen témákról beszélnek, akkor ebbe például nagyon nagy átfedés lehet látni. Bevándorlás ellenesség mind a két kontinensen egy nagyon-nagyon fontos téma ezek számára, a politikai szereplők számára. Ugye Trump szlogenje a Make America Great Again, bocsánat, azt ugye Orbán Viktor átvette, Make Europe Great Again. Ez is egy nagyon egyértelmű átvétel. Több ilyen akár szó átvételt is lehet látni, mondjuk, amikor Orbán Viktor a mocsarak lecsapolásáról beszél, ez is egy olyan fordulat, ami Trump használt a saját kampányában korábban.
Ilyen Vogue is egyébként, ami teljesen importált.
Így van, ilyen például a Vogue, ami szintén egy Amerikából importált. Tehát azt lehet látni, hogy nagyon sok dolgot importál az európai populista radikális jobboldal, vagy szélső jobboldal Amerikából, de ugyanúgy működik ez fordítva. Tehát mondjuk a bizonyos republikánus vezetők, akár a most alelnökké, a republikánus párt alelnök jelöltjévé kinevezett ohiói szenátor is beszélt arról, hogy ő például példaértékűnek tartja Orbán Viktornak a genderellenes politikáját. Tehát, hogy szerintem ez az adok-kapok, vagy ez a csere, ez kölcsönös mind a két irányban működik. A nemzeti elsőbbség politikája az is szerintem mind a két országban nagyon erős. Ahogy mondtam, a nemzeti együttműködés, nemzetközi együttműködés kritikája, az izolacionizmus, ez a befelé fordulás, ez is egy olyan elv szerintem, ami mind a két kontinensen felfedezhető ezeknél a szereplőknél. A woke ellenesség, a liberalizmus ellenesség, amit említettél, a gender ellenesség, amiről most beszéltünk, akár a háború ellenesség, vagy békepártiság, szerintem ezek azok a fő területek, ahol van egy kapcsolat, vagy van egy ilyen átfedés a két szereplő között. Egyébként a Political Capitalnél mi készítettünk egy tanulmányt, amiben azt néztük meg, most már kettőt is, amiből azt néztük meg, hogy a magyar kormány hogyan építi a nemzetközi befolyását nemzetközileg. És ebben nagyon világosan látszik azt, hogy milyen szálakat, vagy milyen csatornákat építettek fel Amerikában, milyen csatornákon keresztül tartják a kapcsolatot amerikai szereplőkkel, hogy tényleg egyre szorosabbak a kapcsolatok a Fidesz, vagy a Fideszhez közeli szereplők és amerikai konzervatív, republikánus, trumpista szereplők között. Tehát én azt gondolom, hogy és általánosságban elmondható az, hogy a populista radikális jobboldal, a szélső jobboldal, illetve ez kicsit kitágítva, mondjuk az autoriter szereplők nagyon-nagyon figyelik egymást, nagyon sokat tanulnak egymást, ugye arról is, az is már egy szerintem egy ilyen általános tudás, hogy mondjuk a Stop Soros elleni kampány az Észak-Macedóniából érkezett Magyarországra, illetve a Soros ellenes kampány ugyanúgy Izraelben is alkalmazták. Tehát hogy a magyar kormány sok minden tanul más szereplőktől. A magyar kormány próbálta exportálni a saját népszavazási kezdeményezését ugye Lengyelországban az előző választáson, ami nem lett sikeres. Tehát, hogy van egy nagyon erős odafigyelés egymásra, egymásra való figyelés, egymástól való tanulás ezek között a populista, radikális, szélsőjobboldali szereplők között, és ebben nagyon-nagyon fontos szerintem platformok, az olyan mondjuk konferenciák, mint a CPEC konferencia, ugye Magyarország rendezi az egyetlen európai CPEC konferenciát.
Orbán... Most ez úgy véled, hogy fontos, mert erre őszintén kíváncsi vagyok, mert alapvetően a sajtóban van egy ilyen immunitás, ezt a kifejezést már használtam a mai adásban, hogy van egy pont, ahonnan a sajtó nem közvetít minden agymenést, mert van egy ilyen szerepe, ez a gatekeeping, amennyire még lehet ezt tartsa. De mégis, és nagyon sokszor egyébként, ami a CPEC-en elhangzik, az abszolút ennek a kapunak a másik oldalára kerül, akinek volt bal szerencsé végighallgatni egyszer egy ilyen eseményt, az tudhatja, hogy mire gondolok. És alapvetően van egy ilyen meggyőződés, hogy a CPEC-et módján kell kezelni, meg mindig megnézzük, hogy kik érkeznek, és az érződik egyébként, hogy évről évre egyre kisebb a hype, amit tudnak keríteni ennek, de most először hallom a szakértő szájból, hogy egyébként ez egy fontos rendezvény.
Én szerintem ezek fontos rendezvények, nem csak a CPEC, számos más ilyen konferencia van, ugye volt, most már emlékszem, február-március körül, talán a National Conservative konferencia Brüsszelben, amit egy helyi polgármester megpróbált betiltani, ami nagyon kontraproduktív volt szerintem, meg ugye nem is volt legális, jogilag sem volt rendben. Én azt gondolom, hogy ezek fontos szerep, vagy fontos események. Ugye egyrészt szólnak ezek a közvéleménynek, ugye ezek azért vannak, hogy ezek a szereplők bemutathassák magukat, úgy ábrázolhassák magukat, mint fontos politikai szereplők, vezérek, vezéralakok.
Most hát van ennek közel ahhoz, hogy egyébként nagyon sokáig a periférián voltak tartva, és most meg tudják mutatni, hogy ők mégis a nagyok között vannak?
Abszolút, szerintem úgy mutatják be magukat, mint ugye lázadó szereplők, akiket elnyomnak, akiknek a rendezvényét be akarják tiltani, akiknek a rendezvényről nem számol be a mainstream sajtó, tehát hogy van ez az áldozatszerep, és ez még inkább megerősíti az ő mondani valójukat, még inkább megerősíti az ő szerepüket. És ugye olyan környezetben tűnnek, egy nagyon profi, tényleg nagyon sok pénzből megvalósult, egy nagyon profi, nagyon jól kinéző, vizuálisan is nagyon jól kinéző, nagyon profi rendezvényről van szó. Én azt gondolom, hogy ennek abszolút van PR hatása nagyon erősen, de azt hiszem, abszolút van nagyon gyakorlati hatása is, tehát hogy én nem becsülném le azt, hogy ezek a szereplők közötti személyes kapcsolatok, a találkozások gyakorisága, az együttműködés mélysége, az együttműködés kiterjedése, miben, milyen témákban, milyen projekteken működnek együtt. Én azt gondolom, hogy ezek fontos események. Szerintem az viszont nagyon fontos, amit említettél a kérdésedben, hogy a sajtónak van egy gatekeeper szerepe, és hogy nagyon én azt gondolom, tényleg ez egy nagyon bonyolult és nehéz szakmai kérdés, hogy a sajtó hogy kell, hogy beszámoljon az ilyen eseményekről, mert azt abszolút vallom, hogy a sajtónak oda kell figyelni arra, hogy ne adjon szimplán platformot ezeknek a szereplőknek, tehát ne biztosítson arra teret, hogy ezek a szereplők elmondják a politikai nézeteiket, mert az semmi más nem lenne, mint propaganda. Tehát azt én teljesen megértem azt, és azt gondolom bizonyos fokig legitim is az, hogy korlátozottan számol be a sajtó ezekről az eseményekről, már csak azért is, mert amik itt elhangzanak, azok tényleg azért nem azok a nagyon egetverő újdonság gondolatok, ezek ugyanazok a gondolatok, amiket már rengetegszer mindenhol hallottunk, vagy mindenhol elmondták ezek a politikai szereplők. Ez szól a nyilvánosságnak, és az, hogy erről mennyire kell beszámolni a sajtónak, az tényleg szerintem egy fontos szakmai kérdés, és nem gondolom azt, hogy teljes terjedelmében is minden részletéről be kell számolni, de azt tényleg gondolom, hogy ez, ennek a szcénának, vagy ennek a körnek, ezek fontos rendezvények a belső kapcsolatok építéséhez.
Végül akkor azt hadd kérdezzem meg tőled, és nem fogok jövendőmondást kérni tőled, de tételezzük fel azt, hogy a politikai közeg, a demokráciák helyzete nem változik. Nem erősödik meg ez a sokat emlegetett immunitás, nem erősödik meg a népakarat azzal kapcsolatban, hogy igenis vannak olyan gondolatok, amelyek veszélyesek vagy veszélyesé nőhetik ki magukat. Hogyha semmi nem változik ezen a téren, akkor a jelenlegi helyzetet látva szerinted van-e üvegplafon azok fölött, a politikusok, jelenségek fölött, amikről ma beszélgettünk, mennyire lehetünk attól, hogy ezek elérjék a csúcsukat, vagy nincs ilyen határ, amit meg lehet húzni, és simán elképzelhető, hogy ha tényleg semmi nem változik, akkor az új mainstreamet fogják képviselni x éven belül azok az erők, amelyek x évvel ezelőtt még abszolút a perifériára voltak szorítva.
Én egyelőre nem látom, hogy miért csökkenne ezeknek a pártoknak a támogatottsága, illetve miért csökkenne az irántuk való társadalmi igény. Ugye, amiről beszéltünk, hogy mi lehet ezen pártok támogatottsága mögött, milyen választói igény lehet ezen pártok támogatottsága mögött, ez a bizonytalanságérzet, ez az átalakulástól való félelem érzet, én azt gondolom, hogy ez nem fog változni. Tehát azt gondolom, hogy a válságok azok velünk vannak és velünk maradnak. Ugye itt van a háború, nem tudjuk, hogy hogyan és mikor fog véget érni. A COVID, én azt gondolom, hogy nem az utolsó járvány volt. Ugye egyre globálisabb világban élünk, szerintem racionálisan nincs okunk azt gondolni, hogy nem lesznek más új és globális válságok. Globális felmelegedést nem úgy néz ki, hogy meg tudnánk állítani. Szóval én azt gondolom, hogy a válságok velünk lesznek, és akár valószínűleg fokozódni is fognak. Egyre bizonytalanabb világban fogunk élni szerintem a következő években. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy az a társadalmi alap, vagy társadalmi igény, ami mozgatja ezeknek a pártoknak a támogatottságát, az csökkenne. Én arra számítok, hogy egyre több országban kerülnek ezek a, vagy hasonló szereplők egyre inkább a hatalom közelébe, vagy a hatalomba. Ahogy beszéltünk arról, Franciaországban szerintem például van esély arra, hogy két év múlva Marine Le Pen még közelebb kerül az elnöki székhez, vagy akár meg is szerzi azt. Wilders most ugyan csak kvázi elvileg van kormányon, már mint hogy nincs benne a kormányban, de ugye az ő pártja a legerősebb párt a koalícióban. Könnyen lehet, hogy ha ez a koalíció valamiért bedől, akkor egy új választáson még jobb eredményt ér el Geert Wilders, akkor még jobb pozíció lesz a tárgyalóasztalnál. Szóval én azt látom, hogy bár nem történt meg egy ilyen szélsőjobboldali áttörés most az európai parlamenti választáson, nem vette át a hatalmat az európai parlamentben a populista radikális jobboldal vagy a szélsőjobboldal, de én azt érzem, hogy a következő években fokozódni fog a nyomás a radikális jobb, illetve a szélső jobb oldalról a társadalmi középen.
Bocsánat, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára, vagy a HVG podcastokra, hogy ne maradjatok le egyetlen műsorunkról sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.